Full Random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Izing Róberttel.
Dr. Lelkes Orsolya közgazdász és pszichológus. Fenntartató hedonizmus című új könyve pedig egy olyan témát boncolgott, ami már régóta érdekel. Hogyan élhetek jó életet úgy, hogy közben a legkevésbé ártok a bolygó ökoszisztémájának? Összeférhet-e a jól élés a zöld szemlélettel? Roadtrippelhetek úgy Toszkánában, hogy ne érezzem magam rosszul a jeges medvék miatt? Vagy mostantól érjük be kevesebbel? Életélvezet vagy klímaszorongás? Van középút? Mindjárt kiderül. Kedves Orsolya, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszöntöm a hallgatókat.
Örülök, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Orsolya, azért vagyunk itt, mert nemrég a HVG könyve kiadásában megjelent egy remek könyved, Fenntartható hedonizmus, ez a címe, és egy olyan témáról van szó, ami nagyon sok kortársamat érdekli, ez pedig az, hogy hogyan tudunk fenntartható módon jól élni, úgyhogy ne ártsunk a bolygónak. Kicsit átfogalmazva úgy is mondhatnám talán, de aztán majd kijavítasz, mert nem teljesen úgy arról van szó, de nekem ez jutott eszembe, hogy létezik-e olyan, hogy fenntartható gazdasági növekedés. De tulajdonképpen erről van szó, hogy fogyasztók vagyunk, és egyre többet fogyasztunk, de közben pedig szeretnénk ezt a bolygót abban az állapotban majd itt a gyerekeinkre hagyni, ahogyan azt mi is megkaptuk, vagy esetleg még jobb állapotban, de közben a kettő között van egy elég húzós ellentmondás. A nagyon nagy fába vágtad a fejszédet. Én azt szeretném megkérdezni, hogy így a te definíciódban miről szól pontosan ez a könyv?
Arra kerestem a választ, hogy hogyan tudunk úgy jól élni, hogy azzal ne ártsunk. Nem csak másnak ne ártsunk, meg a bolygónak ne ártsunk, hanem magunknak se, tehát hogy ne legyenek olyan szokásaink, amik nekünk nem jók hosszú távon. Uh-huh. És hogy igazából a valódi kérdés, ahogy te is mondod, az, hogy növekedés, vagy növekedésre van berendezkedve a lelkünk is, meg ugye a világunk is, a gazdasági rendszerünk. Igen. És hogy én igazából azt akartam így arra akartok rákérdezni, hogy na jó, de akkor mi növekedjen? Tehát, hogy mik így az előfeltevéseink így a sikerről, a jó életről, és erre hívom az olvasót egy ilyen belső önreflexióra is, és hogy rákérdezzen esetleg arra is, hogy mik így a külső kultúra, a gazdasági rendszer, vagy akár a saját környezetének így az üzenetei, és hogy valójában ezek így a javára vannak-e, vagy hogy szolgálják-e azt, hogy ilyen örömteli és nem ártó életet éljen.
Mielőtt tovább mennénk így a könyvvel kapcsolatban, én arra szeretném megkérni, hogy mesélj magadról. Mert az, hogy te ki vagy, és hogy mik az érdeklődési területeid, azok majd nagyban megmagyarázzák, hogy ez a könyv miért lett olyan, amilyen. Mesélj nekem magamról, hogyha jól tudom, Bécsben élsz.
Igen,
Hogyan Bécsben kerültél oda?
Egy társadalomkutatói állás miatt kerültem Bécsbe, most
mikor?
Már 17 éve.
17 éve.
És tehát részben van egy ilyen társadalomkutató közgazdász hátterem, sokat foglalkoztam ilyen jóléti rendszerek, társadalmi igazságosság témájával, de épp ugye a boldogság kutatással is, tehát hogy ez egy ilyen új téma így a társadalomtudományokban, vagy hát igen, egyre népszerűbb téma. És emellett így csoportvezető és coach is vagyok, tehát így kísérek embereket és csoportokat, uh-huh. És ebben a könyvben így ezt a kettőt szerettem volna összefűzni, tehát így a közjó világát, és így az egyéni boldogulásról szerzett tapasztalataimat.
Most az a két terület azért elég messze van egymástól. Tehát te is érinted, és a könyv első harmadában beszélsz még arról, hogy a közgazdászok milyenek, hogy nagyon pragmatikus gondolkodásúak, hogy vannak erőkutatások. Közben pedig az, amit utána a pszichológiáról, meg a coachingról mondtál, az én fejemben egy ettől nagyon távol levő terület.
Én azt gondoltam, hogy pont ez lehet így ennek a könyvnek így a hozzáadott értéke, az újszerűsége, hogy azt érzem, hogy nagyon sokan, amikor így mondjuk így hogy hogyan legyen mondjuk akár a posztkapitalista, vagy nem növekedő, vagy ilyen méltányos, vagy jó világ, tehát hogy amikor erről írnak így könyveket szerzők, akkor nagyon sokszor ez egy ilyen értelmiségi, kritizáló, ilyen valahogy ilyen messziről rátekintő valami, és én arra gondoltam, hogy ennél így hasznosabb lenne egy olyan módon szólni erről a témáról, hogy így így a belső világ, tehát hogy egy ilyen belső útra invitálva, ahol én barátságos vagyok, vagy kérdéseket teszek fel az olvasóhoz, hogy ez ne csak az legyen, hogy mondjuk újra mutogatunk a szennyező vállalatokra, uh-huh. vagy a tehetetlen politikusokra, vagy bizonyos országokra, amit lehet mondjuk jogosan, tehát
igen,
hogy ezt sem vitatom.
Igen, erről szeretnék is majd beszélni, igen.
Tehát, hogy ez is egy jogos, de hogy azt gondolom, hogy azokhoz szeretnék itt ebben a könyvben szólni, akik keresik azt, hogy a saját életükben mit tudnak tenni. Azt érzem, hogy mindannyiunknak van választása, és hogy napról napra vannak választásaink. Sokszor ezek mondjuk rutinok, és nem annyira ismerjük fel, hogy van választásunk, uh-huh. de hogy én azokhoz a kíváncsi, érdeklődő, nyitott emberekhez szeretnék szólni, akik keresik így a saját válaszaikat a kérdésekre.
Még egy érdekes információ, hogy ez a könyv angol nyelven jelent meg először tavaly. Hogy jött össze ez a dolog?
Igen, tehát először így a Bristol University Pressnél jelent meg Sustainable Hedonism címmel, mert az én munkanyelvem az angol volt, meg én Angliában tanultam, Londonban, a London School of Economicson, és akkor valahogy volt még egy ilyen intellektuális szál az ottani kutatóintézettel, és akkor az valahogy egy ilyen jó első választásnak tűnt, és hogy nekem ez egy kérdés volt, hogy egyáltalán Magyarországon van erre nyitottság, és ez egy nagyon, nagyon pozitív meglepetés, hogy a kiadót is érdekelte, és hogy nagyon, nagyon jó a visszhangja. Sok felé járok, meg sokan így írnak is ismeretlenek, tehát hogy ennek nagyon-nagyon örülök, hogy így valamit is sikerült visszaadni a hazámnak, hogy én így ugye a felnőtt életem nagy részét az külföldön töltöttem, de hogy így valami így visszakerül, amit szerintem nem tudtam volna megírni, ha itt élek végig.
Én egyébként, amikor elolvastam, azt gondoltam, hogy annyira globális a téma, és ugye annyira bárkinek szólhat itt a fejlett nyugati társadalmakban, vagy végülis a világon mindenhol, hogy hát ez milyen jó lenne ezt angolul, hogyha megjelenne, de talán majd eljutsz oda, hogy lefordítják neked angolra, de ezek szerint az angol előbb volt, szóval ez jól alakult. Beszélgessünk a könyvről. Én ezt egy már itt, mikor készültünk itt a beszélgetésre, elmondtam, hogy nagyon sűrűnek találtam a könyvet, ami egy nagyon jó dolog szerintem, tehát olyan, mintha kinyitná az ember, és elkezd sprintben futni, és végig futja sprintben, mert annyira masszív információ halmazt kap tőled az olvasó, hogy tényleg lehengerlő, és ezt jó értelembe vegyük. Most, ahogy a címében is benne, hogy a hedonizmus az egy nagyon-nagyon fontos fogalom ebben a könyvben. Ezt nagyon alaposan elmagyarázott, hogy ez mit jelentett az ókortól kezdve. Nekem megragadt itt kettő definíció, az egyik a radikális hedonista fogalma, és az ezzel szemben a fenntartható hedonizmus fogalma. Elmesélnéd, hogy kiket kell érteni a radikális hedonisták alatt?
A radikális hedonizmus alatt azt értem, aki ez a mai ilyen önző, így nagyon rövid távú élvezetkereső, elsősorban materiális, tehát hogy a dolgok fogyasztása, vagy más dolgok felhasználása révén törekszik az élvezetre. Tehát ez a fajta ilyen, amit így, ez a fogyasztói kultúra is ösztönöz, tehát ez a fajta ilyen azonnali vágy kielégítésnek a kultusza, hogy ha annál jobb nekem, minél hamarabb minden vágyamat ki tudom elégíteni, és valahogy ennek egy olyan következménye is van, hogy szinte tárgyszerűsítjük a dolgokat, hogy úgy nézünk rá, hogy az most nekem élvezetet ad, vagy nem. És hogy ahogy mondom, ez részben a könyvben így el is magyarázom, hogy ez részben ugye fakad így a neoklasszikus közgazdaságtan ilyen hasznosságkereső világképéből, ami így túlhalad így a közgazdaság világán, ha nem így, vagy a kultúránk része lett, és hogy ezzel szemben, ez igazából ez a hedonizmusnak egy félreértelmezése, mert ahogy így ugye ezért kerültem így kapcsolatban az ókori hedonizmussal is, nem azért, mert hogy én így feltétlen így szeretek ilyen ókori filozófiákat olvasni, hanem akkor így kíváncsi lettem, hogy jó, de akkor ez hogy is volt, meg hogy van-e ennek valami alternatívája, és hogy ugye ez az ókori görög hedonizmus, ez egy egészen másfajta ilyen, mint hogy egy ilyen konosszőr lenne, aki így az érzékszervek kifinomítására törekszik, aki, tehát hogy minél jobban élvezni azt, ami van, de hogy van egy ilyen kritikus hozzáállás ebben így a vágyakhoz, meg az élvezethez, de különösen így a vágyakhoz, hogy vajon így mi az, ami valójában szükséges nekem? Tehát például Epikürosz, aki ennek így az egyik ilyen kiemelkedő alakja, ő majdnem, hogy sokan ilyen aszkétának is tekintenék őt, mert hogy így nagyon rákérdez arra, hogy vajon milyen vágyak azok, amik így kellenek a jó élethez. És ő például azt mondta, hogy vannak olyan vágyak, amik hiú és üres vágyak, és hogy azok így igazából így függőséget, vagy azt mondta, hogy rabszolgaságot okoznak, és hogy legalább annyira része volt az ő filozófiájának az, hogy ne legyünk a vágyaink rabszolgái. Uh-huh. És hogy ez egyszerre itt van, hogy élvezni azt, ami van, azért akár hálásnak is lenni, meg megtanulni az élvezet képességét, tehát hogy ezt igenis ez egy tanulható dolog, hogy minél teljesebben, minél jobban és minél inkább, és ugyanakkor meg így függetlennek lenni, egy ilyen belső szabadság, hogy igazából azt, tehát hogy ne vágyjak olyanra, ami nincs, vagy ami nem elérhető, vagy ami nekem nem szükséges.
Nekem, amikor a radikális hedonistákról olvastam, akkor abszolút az ilyen csúcskapitalista mohóság jutott az eszembe, és felesleges egy emberre húzni, de olyasvalaki jutott eszembe, mint Jeff Bezos, tehát hogy magánrepülőgépek, a munkások jogainak eltiprása, ne legyen szakszervezet, semmisítsük meg a kiskereskedői boltházatot, és még egy csomó mindent, és építsünk fel egy nagy mamutot, ami minél több mindent behúz maga alá. Nyilván ez kisebb szintekre is vonatkozik, nem csak Jeff Bezos-szerű világ leggazdagabb embere jellegű figurákra, de közben pedig az is eszembe jutott egy másik kulcsmondat ebből, hogy nagyon sokan azért nem vagyunk ilyenek, mert nem engedhetjük meg magunknak. De van rengeteg olyan vonulata ennek a könyvnek, meg ennek a témának, ami arra kényszerít bennünket, hogy azért mi is alaposan egyszerű kispolgárok, nézzünk bele a tükörbe.
Ez nagyon igaz, amit mondasz így az elit szerepéről, így a szupergazdagok szerepéről, mert hogy az ő túlfogyasztásuk az nem csak olyan szempontból rossz, hogy esetleg azt gondolhatjuk, hogy méltánytalan ilyen társadalmi szempontból, hogy nekik miért van annyi, és másnak meg miért nincs, meg hogy miért ilyen pazarlóan költekeznek, hanem hogy van ennek egy nagyon-nagyon komoly környezet terhelő hatása, tehát így a széndioxid kibocsátásban nagyon nagy a globális elit szerepe, és hogy igazából igen, ez is egy kérdés, hogy ezt miért hagyjuk, vagy hogy ezt hogy lehetne szabályozni, visszaszorítani. Most például nagyon komoly tiltakozások vannak így ez a magánrepülő tereket, aktivisták például most Amerikában több helyre oda láncolták magukat, megpróbálják ezt leállítani. Tehát, hogy ez is egy kérdés, de hogy ahogy te is mondod, a másik, hogy így magunknak egy ilyen tükröt tartani, hogy vajon mi hogy vagyunk ezzel, vagy hogy mi a mi viszonyunk így a fogyasztáshoz. Vajon mi lenne, hogyha nekünk lenne több pénzünk, akkor mi hogyan költenénk ezt el? Vajon ránk mennyire jellemző ez, hogy azt gondoljuk, hogy akkor lenne jó életünk, hogyha minél többet így költenénk magunkra, és minden hóbortunkat így ki tudnánk elégíteni, vagy pedig így mélyebben elgondolkodunk, hogyan lehetne másképp örömöt találni az életben.
Igen, most már kicsit megyünk a könyv végkifejlete felé, meg a felé, akiket itt úgy jellemeztünk, hogy a fenntartató hedonisták, de még miért oda mennék, még maradnék egy kicsit itt a kispolgárok, meg az átlagemberek szintjén. A könyv hátulján az első sor, hogyan csökkentjük a klímaszorongást, ami szerintem a közép rétegre, meg főleg az értelmiségre, nagyon jellemző, ez most egy elég erős buzzword, ez a klímaszorongás. Itt van ez a szó, meg ez az egész téma körülöttünk. És egy kicsit most meséljek így a saját hozzáállásomról a témához. Én úgy vagyok vele, hogy én ezt szeretném egy szintig eltolni magamtól. Tehát nem feltétlenül akarom magamat bűnösnek érezni, azért, mert nincsen magánrepülőgépem, nem utazom rengeteget autóval, nem járok golfozni, nem dobálom el a csikkeket, mert nem dohányzom, nem rakom ki a traktorgumit az erdőbe, tehát hogy ha nem is vagyok klímaaktivista, de igyekszem nem ártani. Nyilvánvalóan van a mozgásomnak, meg az életemnek lábnyoma, de valahogy úgy vagyok, hogy inkább érezzük magukat rosszul azok, akiknek a döntés a kezükben van, és ez a politikai réteg. Csak hogy ők, akik igazi változást érhetnének el, nem nagyon tesznek semmit. Tehát az, hogy egy ilyen klímacsúcson a legnagyobb eredmény, hogy hoznak egy határozatot, ez szerintem felháborító. Tehát, hogy nekik kéne úgy érezni, de nem igazából nem lépnek semmit, mert a részfénycsomagjaik és az üzleti értékeltségeiknek nem felel meg az, hogy olyan radikális változást eszközöljenek, ami az ő gazdagságukat befolyásolja. Szóval van egy ilyen érzés bennem, de ugyanakkor pedig elgondolkodom mégiscsak, hogy mi az, amit az én szintemen lehetne tenni. Vagy az, hogy én az egész életemben nem fogok annyit autózni, ami egy tankhajónak a, nem tudom, Szingapúr és Liverpool közötti üzemanyag mennyiségét felhasználja, az egyértelmű, de ennek ellenére mi az, amit én mégis meg tudok tenni? Hogyan érezzem magamat ezzel kapcsolatban? Hogyan csökkenthetem a klímaszorongást, ami ugye itt van, itt a könyvednek az egyik kulcsmondata?
Igen, én ezt teljesen, igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy van egy ilyen nagyon nyomasztó rész, amiatt, hogy így látjuk azt, hogy pláne aki így jobban tájékozódik, hogy milyen léptékű a probléma, és hogy mennyire kevés dolog történik itt a döntéshozók szintjén, és hogy emiatt van egy szorongás is, lehet harag is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megkeressük azt, hogy hogyan tudunk úgy tenni, hogy akár magunkért, igen, a saját lelki épségünkért is, hogy ne, tehát, hogy azt is megértem, hogy sokaknak olyan nagy ez a probléma halmaz, hogy inkább tagadják, vagy visszavonulnak így a saját kis világukba, de másrésztről meg azt gondolom, hogy van egy olyan út, ahol az ember így kapcsolódik ahhoz, hogy a problémához, a probléma létéhez, és hogy felismeri azt, hogy talán mégsem olyan kicsi ő maga, mint amennyire sokszor gondolja. Tehát azt gondolom, hogy így magyarként, meg ezt így maga, már hogy én is itt jártam iskolába, tehát hogy van egy ilyen, kicsit egy ilyen tehetetlenségérzés, meg kicsinek érezzük magunkat, meg jelentéktelennek, meg sokszor így felülről várjuk a megoldásokat, és hogy azt gondolom, hogy itt valahogy egybeesik a személyes érdek a közösség érdekével, hogy ismerjük fel az erőnket, ismerjük fel azt, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, azért, hogy a saját boldogulásunk, mi az, amit meg tudunk követelni a döntéshozóinktól, hogy kérjük őket számon, hogy hallassuk a hangunkat, hogyan akár kezdeményezzünk valamit így a helyi közösségünkben, hogyan legyünk akár személyesen is tudatos fogyasztók. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt nagyon sok választásunk van. Én itt ebben a könyvben nem is annyira ilyen zöld életmód tanácsadás szintjére megyek, hanem sokkal inkább egy ilyen pszichológiai, filozófiai szinten így arról teszek fel kérdéseket, hogy vajon igen, mennyire ébredünk rá a saját erőnkre, mennyire nézünk mögé azoknak az üzeneteknek, amiket gyakran ilyen készpénzként tekintünk így a világban, hogy szerintem mindannyiunknak vannak akár ilyen egzisztenciális szinten ilyen belénk kódolt mondatok. Én így a sajátomat is ismerem például, hogy nagyon keményen kell dolgozni, meg tehát, hogy én magamnak például nagyon nehezen adok engedélyt, hogy pihenjek. Vagy hogy lelassuljak. Tehát, hogy például én tudom, hogy ez így az én dolgom. De hogy nagyon sokaknak meg lehet, hogy az van, hogy, tehát, hogy mondtad ezt a témát, hogy ugye kevés pénzünk van, de hogy ez kérdés azért, hogy igen, hogy valóban mennyire kevés, mert hogy például van a fast fashion, vagy ami például nagyon sokszor az a baj, hogy túl sok ruhát veszünk, és akkor utána azokat eldobjuk, vagy például az olcsó élelmiszer, mondjuk ez most már nem olyan olcsó, de hogy sokaknak tragikusan drága, de hogy ez egy nagyon komoly probléma, a világban az élelmiszer felesleg, vagy az eldobott élelmiszer. Tehát, hogy most ezt nem tudom a magyar adatokat, de a fejlett világban így a megtermelt élelmiszernek a harmada kerül így a szemétbe. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon nyugtajtó és nagyon, nagyon problémás dolgok, amiben így személyesen is kereshetjük, hogy vajon hol vásárolok, meg hogyan, meg igen, én mit teszek.
Tényleg egyéni olyan problémák tűnik, amit egyéni szinten lehetne orvosolni.
Igen.
Hogy okosabban vásárolj élelmiszert, hogy ne kelljen kidobni aztán.
Igen.
Igen, de közben pedig a rendszer arra van egyébként tervezve, hogy minél többet vásárolj, hogy aztán esetleg ki is dobd.
Igen.
Egy barátom története jut eszembe, az Egyesült Államokban volt, és vásárolt egy doboz cigit, amit becsomagoltak egy nylon szatyorba, és azt is becsomagolták egy nylon szatyorba. Tehát egy dolgot, amit egyébként nem kellene becsomagolni. Tehát, hogy azt magyarázza neked a rendszer, hogy te vegyél mindenből minél többet. Igen, itt is vannak problémák. Hogy mikor kezdődött ennek a könyvnek a gondolata a fejedben, és hogy miért írtad meg ezt a könyvet?
Szerintem, hogy 5 éve lehet, igen. Azt éreztem így társadalomkutatóként, meg ugye csoportvezetők, egyik az, hogy nagyon el van választva ez a két világ egymástól, így magamban is, meg így az élet területeimben belül, és hogy azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy én ugye így nekem a közjó, meg így a társadalmi igazságosság, ezek ilyen fontos témák voltak, hogy így nagyon keveset teszek hozzá ahhoz, hogy így itt valami változzon ebben a világban. Tehát volt bennem egy ilyen frusztráció, hogy írok jelentéseket, meg írok ilyen tudományos cikkeket, akár így erről a boldogságkutatásról is, én ilyen nagy mintás adatbázisokat elemeztem, ilyen szubjektív jóléti adatokkal. Úgy azt éreztem, hogy ezek nem teremtenek értéket igazán, vagy hogy én saját magam is untam a saját cikkeimet, hát persze ez a szokásos tudományos nyelven, de hogy nagyon azt éreztem, hogy nagyon része az kell, hogy legyen az én életemnek, hogy adok teret, időt magamnak arra, hogy úgy írjak, ahogy szerintem érdekes írni, tehát hogy én szívesen olvastam a saját írásomat, és hogy így igazából így arra, hogy szerintem mi az, ami releváns, nem törődve azzal, hogy mi az, amit publikálni lehet, vagy... Mert általában az van, hogy ugye a tudománynak van egy ilyen nagyon-nagyon leszűkítő, vagy ilyen, mindig ilyen nagyon-nagyon résztémáról írunk, és hogy így azt éreztem, hogy össze kéne fűzni a szálakat, hogy így nagyobb távlatból ránézni erre. És a könyv maga pedig ilyen nagyon érdekes, ilyen szerves módon született, mert ugye így először egy ilyen boldogságkereső könyvet akartam írni, hogy az lett volna az eredeti üzenet, hogy a boldogság az egy jó dolog, mert hogy ki ne akarna boldog lenni, meg hogy nagyon sok ilyen pozitív következménye is van, hogy a boldog emberek egészségesebbek, tovább élnek, másokkal jobban törődnek, de mégiscsak a boldogságkereső stratégiánk az így kudarcot vall. És hogy ez vajon miért van, hogy mit rontunk el, hogy van egy jó dolog, és hogy nagyon-nagyon sok tudásunk is van már, meg technikánk, meg minden, és hogy mégiscsak valahogy így kudarcot vall ez ilyen személyes, meg kollektív szinten is. Így ez volt így az eredeti ötletem, és akkor utána így később így azt éreztem, hogy itt nagyon-nagyon fontos ez az ökológiai, meg természeti világ is ebben, és nagyon-nagyon fontos ugye hát én közgazdászként kezdtem, ugye így összekötni ezzel, hogy van egy ilyen világkép, ami így a közgazdaságtanból is jön, abból a főáramú közgazdaságtanból, és ugye a gazdasági rendszerből, ahogyan ez így dominálja a mai világot, ami így nagyon erősen hat erre, mondjuk a boldogságkereső stratégiára. Tehát valahogy így, és akkor utána hozzáfűztem ugye azt is, hogy én ilyen csoportvezetőként, hogy mi az a tapasztalati tanulási módszer, ahogyan a dráma, a színház és más módszerek, amik így tudnak segíteni abban, hogy valóban változzunk, vagy felfedezzük az alternatívát. Tehát ne csak egy ilyen okoskodás legyen az egész, vagy egy ilyen intellektuális folyamat, hanem egy ilyen valódi belső változás lehetősége. Tehát, hogy ezeket így mind összegyúrtam ebben a könyvben.
Te hogyan definiálod ennek a könyvnek a sikerét? Mikor számít ez a könyv sikeresnek szerinted? És azt gondolom, hogy nem akkor, hogyha azt mondtad, hogy eladsz belőle 10 000 példányt.
Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az a siker, hogyha eljut azokhoz, akik erre nyitottak. Én azt gondolom, hogy nem lehet mindenkit megváltoztatni, meg én nem is nagyon hiszek ebben, hogy tehát egy valódi mély értékváltozás az igazából így belülről indul, tehát hogy nem lehet senkit kényszeríteni arra, hogy igen, hogy a meggyőződését ilyen nagyon mélyen átalakítsa. Én invitálni szeretnék, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha el tudna jutni ez az üzenet azokhoz, akik így nyitottak erre. Én már majdnem, hogy azt mondom, hogy én a magyar könyv sikerével meg vagyok elégedve így. Tehát, hogy így, hogy nekem nagyon nagy öröm, amiket így hallok. Azt érzem, hogy ilyen fontos, igen, hogy szerintem ilyen zöld körökben úgy már így nagyon-nagyon sokakhoz eljutott, és hogy ilyen döntéshozóktól is kapok visszajelzést, akik így nyitottak erre, és így aktívan tevékenykednek, ilyen projektvezetők, igen, tehát hogy már van, aki ez alapján tervezi a tevékenységeit, tehát hogy már ilyeneket is hallottam, hogy erre húzzák fel a következő projektjeiket, tehát ennek nagyon-nagyon örülök. Talán még egy csoport, igen, talán még az a csoport nekem hiányzik, az a kamasz, iskolás, egyetemista, tehát hogy most éppen így holnap kamaszoknak tartok.
Apu vagy anyu könyves polcáról majd ezt is elolvassák, és aztán majd lehet, hogy 20 év múlva fog ez a könyv úgy igazából beérni, én azt gondolom. Még az is lehet, tehát hogy nekem valami ilyesmi fordult meg a fejemben, hogy lehet, hogy most nem tudom, éppen nem tarol a könyvlistákon, de lehet, hogy ennek a könyvnek a haszna úgy fog megmutatkozni, hogy majd egy-két generációval később, hogy ezt a mindsetet, ezt a perspektívát valaki már, nem tudom, 13 évesen magába szívja.
Ja, hát ez igen, ez izgalmas lenne. Igen, mert hogy amiről itt szó van, az így bizonyos, ahogy mondod, hogy időtlen, tehát hogy ez nem egy ilyen aktuál politikához, vagy egy konkrét
hát
dolog.
Attól tartok, hogy sajnos nem az, tehát hogy ez a probléma nem fog egy hamar megoldódni, hanem ezzel mindig kell majd foglalkoznunk. Egyébként egy nagyon fontos részéről még szeretnélek kérdezni, mert ugye ez nem csak arról szól, hogy mi a probléma, hanem te a problémára kínálsz egy megoldást, és már itt, mert a szemléletváltást itt röviden említettük, de egy picit belemennél jobban, hogy szerinted mik azok a lépések, amiket én mondjuk megtehetek, hogyha azt szeretném, hogy egy kicsit másképpen tekintsek a világra, meg arra, hogy mi a boldogság, és hogy egy ilyen fenntarthatóbb módon próbáljak boldog lenni?
Azt hiszem, hogy ez egy első lépésként így nagyon fontos, hogy így megnézzük, hogy mik azok a receptek, hiedelmek, amiket így gondolunk arról, hogy személyesen mikor boldogulunk, mikor vagyunk boldogok, meg hogyan keressük ezt. Lehet, hogy valakinek van ilyen ellenérzés, hogy a boldogság szóval kapcsolatban, akkor lehet, hogy ezt érdemes sikerként megfogalmazni, de azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezzel így időt tölteni, hogy mi az, amit így gondolok arról. Hogy, mint ahogy így feltetted ezt a kérdést is, hogy mikor gondolom, hogy sikeres lesz az a könyv. Tehát, hogy ugyanígy fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy mikor gondolom, hogy sikeres lesz akár ez az évem, vagy az életem, hogy nekem ez mi ez, és akár így vissza is tekintve, hogy ez engem mennyire segített eddig abban, hogy jól legyek. Vajon ez működik, amit így gondolok? Ez az egyik.
Te és életedet megváltoztatta ez a könyv? Vagy már ugyanazzal az éneddel mentél bele ennek a megírásába, és korábban volt ez a fajta belső párbeszéd benned?
Tehát ez egy korábbi folyamat volt, és akkor ez inkább egy ilyen külső megjelenési formája, de hogy nagyon, nekem is igen, nagyon komoly, ilyen reflexiós munka van ebben, hogy így kerestem azt, hogy hogyan lehet jól élni, mi az, ami nekem fontos, és hogy ilyen egészen praktikus szinten is, hogy mi az, amit én tudok tenni, és akkor itt találtam ilyen konkrét kezdeményezéseket is, hogy ilyen élelmiszerszövetkezetet, foodcopot alapítottam, meg most például ilyen alulról épülő ilyen demokrácia, részvételi demokrácia projektekben vagyok benne, meg szolidáris gazdaság. Tehát, hogy ilyesmik, de...
Ott Bécsben, vagy itt Magyarországon?
Igen, Ausztriában, igen, meg Bécsben ott helyben. És Tehát, hogy egyrészt van egy ilyen része, és hogy én nagyon sokat mozogtam ilyen nem növekedés, meg ilyen, ezt meg post-grossznak is mondják, tehát a növekedés utáni mozgalmak körében, ahol így gondolkodt. Tehát, hogy ez régóta foglalkoztat, hogy mi az annak a pszichológiája egyáltalán, hogy egy olyan világnak, amiben már nem a GDP-vel, vagy így a gazdasági növekedéssel mérjük a haladást, ez egy ilyen leegyszerűsítő gondolkodás, hanem azzal, hogy mondjuk mennyire nő az életminőség, vagy az elégedettség, tehát hogy valóban jól élünk-e. Tehát ennek sok más mutatója lehet, ezen szerintem érdemes gondolkodni, vagy vitatkozni, hogy mik az az alternatívek, de hogy azt hiszem, hogy ez egy jó kérdés, és az is jó kérdés, hogy mi így a saját életünkben, akár ez is, hogy szerintem ebben nagyon sokat segített a pozitív pszichológia, ami ugye már nem a betegségek gyógyításra vagy a patológiákról szól, ami így hagyományosan így a pszichológia körébe tartozik, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy gyógyítani a traumát, vagy azt, ami így komoly nehézség, akár egy krízis, de hogy a pozitív pszichológia ezen túl ugye azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan lehet segíteni azt, hogy jól legyünk, hogyan milyen eszközök vannak, és erre nagyon-nagyon sok eszköz van, beleértve mondjuk akár a hálát, az erősségeink fejlesztését, vagy akár a kapcsolataink jófajta ápolását, a testmozgást. Tehát ezeket így meg is mérték számszerűen, de hogy attól függően, hogy milyen a lelki alkatunk, így választhatunk stratégiákat, spirituális gyakorlások, tudatos jelenlét. Tehát, hogy sok ilyen módszer van, és hogy ezeket tudjuk tanulni, tehát szerintem ez is része ennek a könyvnek, de hogy meg ennek a gondolatkörnek, de hogy azért szerintem nagyon fontos, hogy emellé hozzátenni azt, hogy ez nem jelent egy ilyen toxikus pozitivitást, hogy akkor most csak mindig csak mosolyogjunk, és úgy csináljunk, mint hogyha nem lenne semmi nehézség. Tehát ez egyfajta sokkal inkább egy ilyen teljes hozzáállás, hogy így észreveszünk akár a nehéz érzéseinket is, de hogy nem ragadunk bele. Most elég sok minden van, csak így belekaptam valamennyire, de hogy ezek biztos, hogy nagyon jó eszközök arra, hogy jófajta fenntartató módon legyünk hedonisták.
Én azt gondolom, hogy ez egy annyira komplex téma, meg annyira átszövő mindennapjainkat, hogy én úgy érzem, hogy ha én írtam volna, én nagyon nehezen tenném le szerzőként. Tehát lehet, hogy már azon gondolkodnék, hogy hogyan viszem tovább ezt a dolgot. Te mind dolgozol most? Tervezed azt, hogy a következő projekt ehhez van nagyon hasonló, vagy ennek kvázi így a folytatása lesz, vagy mész másfelé?
Most egyelőre azon munkálkodom, hogy ezt így lefordítsam így másoknak, tehát, hogy ahogyan most így veled beszélgetek, tehát, hogy vagy interjúkat adni, vagy rövidebbet írni erről, vagy televízióba, vagy videó üzeneteket, mert azt érzem, hogy tényleg, hogy van itt, tehát, hogy más valószínűleg itt egy-egy fejezetről írna egy komplett könyvet. Volt egy ilyen érzésem, hogy hú, én lehet egy kicsit sokat rakok ebbe az egyetlen könyvbe.
Igen, hát én is említettem, hogy iszonyatosan sűrű.
És hogy olyan mennyiségű ilyen tudományos irodalom is van mögötte, hogy például hogy a kiadók kérték, hogy húzzam meg az irodalmi jegyzéket, mert hogy Itt tényleg nem arról van szó, hogy én kinyilatkoztatok dolgokat, hanem hogy én itt nagyon alaposan utána jártam mindennek, és hogy így mindenkinek van egy tudományos háttere, amiket most így lábjegyzetbe beleraktam, de hogy az is meg van húzva. Tehát most így ebben, hogy azt érzem, hogy jó erről beszélni, ez ad egy ilyen jó alapot, így a háttértudás, de hogy például most is így megyek holnap, így kamaszokkal beszélgetek, és hogy most engem ez indul Ausztriában most például egy ilyen pszichodráma changemaker képzés, ahol így azokat támogatjuk így pszichodráma eszközökkel, akik már így úton vannak, és így szeretnének valamit tenni a változásért. Tehát, hogy azokat, akik így befolyással vannak, akik már tevékenyek. Tehát, hogy én azokat szeretném támogatni, akik már úton vannak, és akik így már nyitottak erre.
Én nagyon, nekem nagyon tetszik, hogy ilyen pozitív vagy, meg én is ilyen gondolatokkal és ilyen emberekkel és energiákkal szeretném körbevenni magamat, de közben nincsen benned néha olyan, hogy elbizonytalanodsz és elgondolkodsz, hogy a világ ezennél egy sokkal nagyobb gépezet, és hogy ezek a nagyon klassz pozitív energiák is majd így lepattannak ezekről a már működésben lévő hatalmas nagy gazdasági gépezetekről, és ezek a szép gondolatok, ezek soha nem fognak a valóságban utat találni. Nincsen, amikor egy picit megtorpansz belül, hogy néz ki belül a te lelki mechanizmusod, vagy mész előre, mint a rakéta?
Nem tudom a választ. Én szerintem egy ilyen titokzatos dolog sokszor így a világ is, meg a akár az is, hogy mitől lesz egy társadalmi változás, szerintem így akár a berlini fal leomlását, vagy így a kommunizmus összeomlását így nem láttuk előre.
Ez így van.
És hogy mégis bekövetkezett egy ilyen földcsuszamlásszerű változás. De én még azt is el tudom képzelni, most eléggé úgy fest, hogy rosszabb lesz nekünk, ilyen mondjuk ökológiai szempontból. Tehát, hogy erről most vannak viták, hogy 2,5 fokkal növekszik-e így az átlag hőmérséklet, vagy akár 4 fokos pályán vagyunk, és hogy ez nagyon komoly következménnyel lesz így az életünkre, ha ez így van. Ez persze így ettől ilyen szomorú vagyok, meg ez ilyen nagyon mélyen hat rám, és de hogy azt gondolom, hogy hát akkor is van választásunk, tehát hogyha még ilyen rosszra fordul így a világ, ott is lehet jobban és rosszabbul lenni egy ilyen. Tehát hogy minden szenárió, bármilyen szenárió van, ott szerintem mindenhol van választásunk, és hogy én ezt a választást keresem, és hogy azt szeretném megtenni, amit én meg tudok tenni. Tehát, hogy részben ez is az én hozzájárulásom ehhez a megoldáshoz, hogy akkor írtam egy könyvet, akkor szeretnék erről egy jófajta párbeszédet kezdeni, nem csak velem, vagy elsősorban nem velem, hanem akkor legyen ott a helyi közösségekben, iskolákban, például tanárok így, több tanár mondta, hogy én menjek így előadni a diákoknak, de hogy nem ez a cél, hanem hogy ők beszéljenek egymással, vagy minél több ilyen körben induljon el egy ilyen reflexió, hogy mit tudunk másképp csinálni, vagy hol van a mi erőnk, hol van a mi szabadságunk.
Na, ez egy nagyon klassz gondolat, így végszónak, találjuk meg, hol van a mi erőnk és a szabadságunk. Orsolya, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek a legjobbakat.
Így van, a legjobbakat. Még egyszer ismétlem, Dr. Lelkes Orsolya, fenntartható hedonizmus. Én szerintem ez egy csodás karácsonyi ajándék mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Ez volt a Full Random, a Roadster magazin podcastje. Szerkesztő műsorvezető Izing Robert. Utómunka Bodor Tamás. Hangmérnök Sas Szilárd. Még több podcastért és izgalmas tartalomért kattints a www.roadster.hu oldalra. Hamarosan újra találkozunk, addig is iratkozz fel a hírlevelünkre, vagy kövess minket a Facebookon vagy az Instagramon. Utazás, inspiráció, kaland. Roadster.